A mélypontérzés nagy érdeme, hogy őszinte és empatikus. A moralizáló vagy éppen didaktikus felhangok helyett együtt halad a szereplőkkel, kíváncsi az érzéseikre és a gondolataikra, egy szóval rájuk a lehető legtermészetesebben. Borokára és Szilveszterre, akik megpróbálnak felülkerekedni a függőségeiken és a traumáikon. A film a két fiatal sorsán keresztül mutatja be a szenvedélybetegségből való kilábalás küzdelmes útját, ráirányítva a figyelmet felépülésük első másfél évére, és közben az addikcióktól mentes nézőknek is sokat mondhat. Nem tanít és nem is tudatosít. Azt hiszem, korán sem könnyű megtalálni a megfelelő kifejezést erre, inkább csak odafigyel, megmutat, érzékenyen, de korán sem tolakodva. Talán éppen azt, hogy előbb-utóbb érdemes kezdeni valamit a sebeinkkel, amelyek ott legbelül valószínűleg egyre csak mélyülnek. A mélypontérzés jó példája annak, hogy a rendező nem dominálja, hanem inkább szolgálja a történetet. A szereplőkkel való kapcsolata, amely a forgatások során kialakult, a nézőt is játszik könnyedséggel invitálja be azokba a terekbe, élethelyzetekbe, amelyekben Boróka és Szilveszter a mindennapjait tölti. Láthatjuk őket csoportos foglalkozásokon, családi viták és beszélgetések közepette, iskolai szalagavaton, sziklamászás közben, személyes válságaikban. Aki ezt a filmet megnézi, nem csak megérti, hanem át is érezheti, hogy milyen komplex lelki folyamatok húzódnak meg egy-egy probléma mögött. Miklós Ádám, miután Skóciában elvégezte az egyetemet, Magyarországon alapított produkciós céget Arabona Stúdió néven. Céljuk az volt, hogy emberközpontú történeteket mutassanak be, olyanokat, amelyekkel az emberek látóterét tágíthatják, ehhez pedig inspiráló történeteket kerestek. Ilyen volt egyébként első egészestés dokumentumfilmje, a 2013-ban készült Dolma lányai is, amely a nepáli buddhista szerzetesnők három generációjának mindennapjait meséli el. Majd következett az Indiában élő tibeti orvosokról szóló Mella hagyatéka, és harmadikként a vak belga zenei géniuszról, a tájainkon is népszerű Chalin Bergerről szóló filmje, a Magyar Nóta belga mestere címmel. Akárcsak korábbi alkotásai esetében, a mélypontérzés készítésekor is különböző feladatokat vállalt Miklós Ádám. Amellett, hogy rendezte és a forgatókönyvet is ő írta, ő volt az operatőr és a vágó is. Valahogy így kerekez a történet. A Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjának támogatásával készült film zenéjét Sperling Andor szerezte, a producer Száki Adrián, a gyártó pedig az Arabona Stúdió a megálló csoport alapítvány közreműködésével. Sperling Andor remekbe szabott zenéjéből itt-ott ízelítőt nyújtunk hallgatóinknak is, közben pedig Miklós Ádámmal beszélgetünk. A film társadalmi hasznossága vitathatatlan, és örömömre szolgált, hogy a Bánfi Palota udvarán tartott kolozsvári vetítésen például nagyon sok fiatal vett részt. Ugye ez is ott szerepel a gondolataik között, hogy minél több fiatalhoz eljuttassák a filmet. Miklós Ádám.
Az iskolában való vivés az egy terv, szóval, hogy benne vagyunk a suli programba, a budapesti film suli programba, meg az NFI-nek is. Én azt gondolom, hogy a fiatalokra ugye ezekkel az élettörténeteken keresztül tudhatni, hiszen hogyha látják, hogy mondjuk valaki, mint a Boróka, aki velük egyidős, mert a Boró 19 éves volt, mikor forgattunk, látja, hogy mi megy keresztül, és hogy mik azok az elakadásai, mondjuk például az édesanyjával való viszonya, vagy a Szilveszternek az édesapjával, és hogy ezeket lehet ezekkel szembenézni, akkor szerintem kaphat arra inspirációt, hogy magában nézzem, vagy van egy hely, ahol tudsz segítséget kapni, ahol van valaki, aki ebből ki akart szállni, mint a Boró és a Szilveszter. És erre van egy út, és ez a film ezt próbálja megmutatni, hogy nehéz ez az út, de meg megéri.
Egyszer csak úgy érezték, hogy szükségük van arra, hogy megtérjenek, úgy szólani, lejöjjenek a drogról. Ami a figurákat illeti, Borót és Szilvesztert, az egy dolog, hogy most már nagyon a szívedben vannak, és nagyon közel állnak hozzád. De hogy kezdődik ez a történet?
Borót meg Szilvesztert egyáltalán nem ismertem. Én ott a megállóba találkoztam velük. Ez is volt a terv, hogy a forgatás első napján én kamera nélkül mehetek be, és akkor ott kellett eltöltenem, nem tudom, pár hetet úgy, hogy megismerjenek, bekerüljek ebbe a közegbe, értsem, hogy mit jelent egy ilyen terápiás környezet, és akkor utána tudod, hogy hozhattam a kamerát. Na most a kamerát is úgy használhattam, hogy volt ez a kör, ez a tipikus, hogy a filmekben is lehet látni, hogy amikor körbe ülnek, mindenki elmondta, hogy éppen miben van, amikor meg rám került a sor, én is elmondtam, és akkor utána ment tovább, forgattam tovább, szóval, hogy részese kellett lennem, és úgy kikristályosodott lassan, hogy kik azok, akik úgy reagálnak a kamerára, velem olyan viszonyba kerülnek, tudod, a kémia, hogy működik-e. És ugye a Boró meg a Szilveszter egyébként többen is voltak az elején, de hogy elkezdődött ez a kiválasztódási folyamat. És ez nem csak úgy értem, hogy én választom ki, hanem inkább úgy gondolom, hogy ők választják, engem választanak ki. Mert annyira mély dolgokról beszélnek, hogy én nem beszélhetek rá senkit, hogy ja, gyere, milyen jó lenne ez, hát ez... Egy életen át együtt kell élni ezzel a filmmel majd.
Nagyon különböző élettörténetek közül voltak érdekesek a számodra, viszont van itt egy erős pont, ugye, hogy mindketten a saját nemükhöz vonzódnak. Mi volt a fejedben akkor, amikor ez így kiderült, hogy ezzel is együtt kell dolgozni? A jelenlegi magyarországi helyzetben azért ez egy, hát nem éppen egy könnyű téma, hogy akkor ezt is bevenni, valahogy úgy érzékenyíteni a nézőket, és ezzel együtt a fiatalokat is, hogy oké a drog, de közben a melegség is ott van.
Amikor a megállóba ugye elkezdtem forgatni, nagyon gyorsan láttam, hogy a szexualitással való küzdelem, ez egy nagyon visszatérő probléma. Tehát, hogy a szilveszteréken kívül nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon-nagyon sokan ilyen problémával voltam ott. De ugye a megálló az mindig fluktuált, például tudom, hogy most nem is inkább drogosok, hanem nem tudom, kik vannak ott, szóval, hogy így mindig egy kicsi más csapat verődik össze. Ez egy kardinális téma volt a terápiás körökben is. De se a Szilveszter, se a Boróka se úgy lett kiválasztva, hogy itt valamilyen hátsó agendát akarunk mondani, mert hogy erről akarunk beszélni. Engem abszolút nem érdekelt ez a dolog, és nem azért, mert nem fontos téma, nagyon-nagyon fontos téma ez, de szerintem nem érzékenyít el, vagy nem tudom, ez rossz szó, hanem egy történetet kell elmesélni, és az ő történetükben a szexualitás megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen a Szilveszter sztoriában az, hogy az ő szexualitásával küzdelmében a drog az egy kiútnak tűnt, Borókának is az életét meghatározta az, hogy nem fogadták el otthon, viszont mikor mi elkezdtük el forgatni, akkor Magyarországon még kicsit más volt a helyzet, akkor ez nem volt annyira téma, az kicsit közbe jött be, sőt már majdnem a forgalmazási periódusban kezdődött ez el, úgyhogy emiatt is forgatás közömeg alatt utána se volt ebből probléma, most lehet talán egy picit ezt érezni, de amúgy meg szerintem az ennek, hogy fantasztikus emberek, és az, hogy most valaki a saját neméhez vonzódik, vagy nem, teljesen mindegy.
És vajon a kamera jelenléte hogyan segített nekik, például ami a Szilvesztert illeti? Abban, hogy odaálljon a szülei elé, és azt mondja, hogy ez vagyok én, és ilyen vagyok egyelőre a melegséggel kapcsolatban, és aztán pedig az, hogy segítsenek neki, mert hogy neki szüksége van.
Én személyesen azért féltem tőle, hogy a kamera az mit fog jelenteni, de tudtam, hogy tud pozitív hatása lenni. Nekünk volt 2016-ban egy filmünk, amikor Indiában forgattunk rákos betegekkel, és akkor éreztem azt, hogy volt, aki direkt kereste a mi tekintetünket, a mi ott lévünket, szóval, hogy ez valami gerincet tud adni valakinek, ami várja, elkíséri az úton, és a Szilveszter utána mondta, hogy ő engem úgy szokott hívni, hogy a terápiás barátja. Valóban ez így volt, ez egy barátság, de hogy ez fontos volt nekem, hogy ezt érezze, akivel forgatok, hogy ne nyűg legyen, mert eljön az a pont, amikor olyan helyzetekben is ott vagyok, hogy ezt nem lehet megcsinálni, úgyhogy hogy valaki azt gondolja, jaj Istenem, ezt ne vedd fel, ne gyere itt. Úgyhogy egész más mély kapcsolatok alakultak ki, de még így is sokat beszélgettünk a kameráról, hogy főleg ott a megállóban, hogy hányszor volt olyan, hogy keddenként van a stáb meeting, és akkor be kellett mennem, és a 7 pszichológussal szembe, hogy na most miért csinálod ezt, mit csinálsz ott, mi a terved ezzel, a Borókával hogy vagy, miért te vitted oda kocsival, miért nem a nagymamája vitte, szóval hogy nekem is somót meg kellett tanulnom ezzel kapcsolatban, de hogy ez egy folyamatos kérdés volt. Az, hogy most mi erre a válasz, nem tudom, és szerintem senki se tudja, hogy segítette nekik. Szerintem ez túl nagy képű lenne, nem tudom, hogy segített. Én azt gondolom, hogy nem ártott. A Szilveszter tiszta maradt, viszont mikor a kamera kamerát lekapcsoltuk, ő rá, ugye jött a édesapjával volt ez a történet, hogy rákos lett, de ő vissza is esett ugye egy-két napra szerencsére csak, de én azt gondolom, hogy abban az is benne volt, hogy lekapcsoltuk a kamerát. És akkor hirtelen ott találta magát úgy egyedül, hogy magáért kell harcolni, és akkor elkezdte az igazi felépülést, amikor nem volt ott kamera, és szerencsére azóta is tiszta.
Tehát, hogyha forgott volna a kamera folyamatosan, akkor nem tért volna vissza a drogra, de nem forgott, és akkor meg utána rájött ő saját maga, tehát megerősítette magát valamiben talán.
Szerintem, amikor ott a kamera, akkor van egy nagyon erős megfelelési kényszer, hogy na most én megmutatom. És ebből a szempontból, ezt beszéltük a megállóban, és lehet úgy értelmezni, hogy tök jó, hogy forgott, mert a Szilveszter életében először leghosszabb ideig volt tiszta, ez az egy év, viszont a kamera után egy vákum keletkezett az életében. Az elején azért erről beszélgettük, hogy ez mit fog jelenteni. Szerencsére, hogy ez nem jelentett, tehát hogy az a visszaesése nem volt annyira drasztikus, de tökre benne van abban, hogy ez az is lehetett volna. Nagyon-nagyon kényes és veszélyes dolog, de hát ezért is beszéltünk olyan sokat, hogy kivel kellene forgatni, mit, hogyan.
Mint ahogyan kényes a Boróka helyzete is, ő az édesanyjával is kell rendezze a dolgokat. Ugye a gyerekkorában látott bizonyos helyzeteket, amiben az édesanyja volt az érintett a drogokkal, és mi ez az ő magánya egyébként? Ő mindig egyedül volt, és most is talán egyedül van.
Ugye Boróka nagyon, nagyon nehéz gyerekkora volt, és ez a helyzete a szüleivel nem nagyon oldódott fel a film során se. Én azért úgy érzem, hogy Szilveszternek volt egy áttörése, mert ez a családi beszélgetés, ami a filmben is benne van, az tényleg nagyon jól sikerült, és utána az édesanyja is mondta, hogy mennyire örült, hogy ez meg tudott valósulni, mert nekik ez még sose valósult meg. Tehát kimondani azokat az igazságokat, amiket lehet, hogy tudtak, de nem senki sem mondott ki. Azt hiszem, hogy Boróka ezt nem teljesen kapta meg, és hogy ő neki más az útja, de hát azóta is ő is küzd. Én azt gondolom, hogy Szilveszter az, aki az a tipikus felépülés sztorit végzi, tehát hogy ő csinálja a lépéseket az NA-ban, a Narcotics Anonymous-ban, jár gyűlésekre, terápiára, Borókának kicsit más a útja, ő is tiszta, de hogy ő nem ennyire szigorúan csinálja ezt, és a filmben ez egy picit látszik is, hogy a Szilveszter, a gerince az egésznek, a Boróka, ő azért volt, hogy eltűnt pár hónapra, és akkor nem jött be a megállóba.
Lehet adni tanácsokat kívülről, vagy meg lehet fogalmazni bizonyos dolgokat. Kitartás, ami nagyon fontos, ami Szilveszter esetében nagyon van. Boró lehet, hogy beleesett abba a helyzetbe, hogy egyedül van. Én ezt látom legalábbis nézőként. Mit mondanál, hogy akkor miben erősítsenek rá ahhoz, hogy ezen az úton, amit saját maguknak kijelöltek, hogy tudjanak haladni?
Szerintem az egyedülét, még annyit az hozzáfűznék, hogy azért a Szilveszternek nagyon erős szülői háttere van. És az látszik is, hogy lehet, hogy az édesapja nem értette őt, és nyilván szörnyű dolgokon mentett a Szilveszter is, de szülőként azért ott vannak és szeretik őt, és szerintem az érezhető, vagy én úgy éreztem, mikor ott voltam. Boróka ebből a szempontból olyan helyzetben van, hogy az édesapja akkor még nagyon aktív szerhasználó volt, tehát tényleg az a, hogy bármikor meghalhat, ugye a filmben is hallatszik, az édesanyjával meg azért nem az a mély kapcsolata volt. Ugye nem is lakik otthon a nagyszüleivel. Az anyagi helyzet az rendben van, de ugye ott van egy ilyen generációs különbség is, és ez az egyedüllét ezért is van, tehát hogy ő egy kicsit így csapódik mindig ide-oda, de pont ezért is szerintem fantasztikus dolog, hogy az, amiken átment, ennek ellenére itt tart, és az egyetemet most végzi. Bocsánat, tegnapi hír, hogy 5-össel államvizsgázott. Szóval, hogy tiszta tervei vannak, persze néha nagyon nehéz neki, de csinálja.
És hogy látod vajon a mászást, a hegymászást? Számodra mennyire volt ez egy megközelíthetetlen és magasságok és mélységek dolga, és hova jutottál el, hogy ez mint terápiás eszköz, mint kifele való út?
Nem a mászás a kulcs, a mászás mellett más is lehet, tehát amiben megtalálja az ember magát, a sport ezért szerintem fantasztikus dolog, mert az embernek mentálisan is nagyon sokat segít, nem csak fizikailag. A mászásban azért érzem, hogy van egy extra dolog, mert ott akkora tétek vannak a falon, még hogyha nem is arról van szó, hogy az ember élethalál között van, mert aki tényleg kötéllel mászik, profikkal, azért az nagyon biztos dolog. Viszont az érzet az tényleg olyan, hogy élethalál között van az ember. Tehát olyan félelmet lehet átélni a falon ott, főleg aki még egy amatőr mászó, mint a Boró és a Szilveszter, amit az életben szerintem nem nagyon, mai világban nem élünk át. Az a félelem, és az a félelem nagyon sok mindent kihoz az emberből, olyan adrenalint, ott a jelenben kell lenni. Volt olyan, aki a mászással lett tiszta, és akkor olyan szinten jött be mászni a megállóba, hogy ő még be volt állva, és még ilyen rohamai voltak. De ahogy a falon felment, megszűntek a rohamai. Mert ott abban a pillanatban ott az a kérdés, hogy a jobb kezemet hová rakom, különben leesek. És ha úgy van, lehet összeütöm magamat, és a félelmet le kell győzni, és ez egy hatalmas motivációs faktor szerintem. Ott van még a másik, a bizalom. Ugye ők egymást is biztosították. És az érzés az, hogy valakinek az élete van a kezemben, azért az nem semmi. És ezeket mind akkor megtanulják, és magukról is tanulnak sok mindent.
Az ember elképzeli, hogy ott van egy hegy előtte, akkor találkozik gyakorlatilag először, mert ez benne van a terápiában, hogy másszuk a hegyet, és honnan indul? Tehát, hogy látjuk azt, hogy a 367. napon milyen érzések keringenek benne, és hogy tud felmenni, de hogy ez a fajta ritmus, ez hogyan működik az ő fejében, esetében?
Amúgy létezik az a fogalom, hogy rizikóterápia, rizikómászás, hogy a megálló amúgy csinálja az direkt, hogy egy igazi kemény helyre elviszi az embereket, hogy érezzék a tétet. Nyilván biztonságos az egész, be vannak kötve, de nem az, hogy rákészíti őket, hogy na most akkor, most így szépen elkezdünk terembe mászni, úgy, mint a Szilveszternél. Hát hatalmas utat járt be először, hogy az ember majdnem elájult ott a sziklafalon, és ez így teljesen komoly volt, hogy gyűlölte az egész mászást. De ahogy szépen lassan, utána egyre más szituációba került, meglátta benne, hogy miért működik. Szóval, hogy ez egy hatalmas út, és a mászásban aztán végtelen szintre lehet fejlődni, hogy mindig még azért a kezdő réteget kapargattuk, szóval egy igazi profi mászónak ezek ilyen nagyon nevetséges kis utak, de bárki, aki most kezd mászni, tényleg azért figyelj, az egy 40 méteres fal, Magyarországon az a legnagyobb fal, ahol lehet így sziklát mászni. Ott már azért ott átgondolja az ember az életét ott fönt.
És azért tegyük hozzá azt is, hogy ezek nem profi mászók. Sem a Szilveszter, sem pedig a Boró nem föltétlen erre születtek, hanem ez az életüknek egy állomása.
Igen, ezért is szerintem pont ez nagyon működik annál, hogy aki kevésbé profi, mert a Boró igazából az volt a problémánk, hogy túl jó volt, tehát neki azokat a kihívásokat, hogy magával szembenézzen, nehéz volt megtalálni, és akkor a filmben van egy rész, mikor nem tud valamit kimászni, szegény elsírja magát, befut az erdőbe, szóval hogy neki az egy tanulási folyamat volt, de mire odáig eljutottunk, addig már négy falon kellett lennünk, úgyhogy azt látta, hogy a Borókkal fölmászik, mint pók a falon. De a Szilveszter már a legelején már küzdött önmagával arról, hogy ő nem szereti, ami nem kényelmes, úristen a komfortzónáján kívül van, miért vagyunk itt, jaj, a szúnyog megcsipett, stb. Tehát, hogy ő már az elején így nagyon benne volt ebbe. Nyilván aztán megérkeztek, és a Szilveszter is hatalmas utat járt be, de ez a szép szerintem, hogy mindenki másban van, máshonnan jön, de ott a sziklafalon azért mégis szembenéz önmagával.
Roland példája is egy nagyon sarkallatos, nagyon fontos az ő szerepe, ugye segítőként. Gyakorlatilag vele mentetek, és a néző is vele megy. Miért éppen ő volt fontos számotokra? Mit tud ő?
Rolandot ugye Szilveszter, hát nem mondom, hogy választottam, megálló eldönti a klienssel együtt, hogy ki legyen az ő segítője. És ő Rolandot kapta. Emiatt ez nem is volt kérdés az, hogy ki az, akivel mi menni fogunk. Roland és Szilveszter között vannak azok a beszélgetések, Roland és Boróka között. Most pont úgy alakult, hogy egy volt a segítője. Én mondjuk visszagondolva nem örülök neki, mert fantasztikus ember, tehát hatalmas szerencsénk volt. Bár azt mondanám, hogy megállóban mindenki ilyen, tehát hogy nagyon-nagyon nagy karakterek vannak, de mindenkinek kicsit más az attitűdje. Roland olyan volt, hogy ő az elején emlékszem, hogy nagyon így ferde szemmel nézte ezt az egész forgatást, hogy miért kell itt forgatni, de nekem az már egyből szimpatikus volt, mert az a tapasztalatom, hogy aki nem ez a maga mutogató ember, általában nagyon nagy mélységek vannak. Abban is Roland abszolút ilyen volt, úgyhogy meg is ismertük egymást, és végül Rolanda alakult ki nekem is az egyik legbelsőségesebb kapcsolatom.
Sok mindent láttatok, láttál abban a tekintetben is, hogy hogyan lehet segíteni. Tehát ami ott az órákon zajlik, hogy körbeülnek, vagy akár személyesen beszélgetnek két ember, és hogy látod, hogy Isten igazából milyennek a menete? Megnyílik az illető, akinek szüksége van segítségre, a másik pedig meghallgatja, és időnként kényelmetlen kérdéseket is feltesz. És még micsoda?
Érdekes, elmondom az én szempontomat, ugye én is benne voltam ebbe a terápiás körbe, és először az olyan, hogy ami engem nagyon meglepett, hogyha megállóba bemész, és megkérdezed, hogy hogy vagy, nem az a válasz fogod kapni, hogy jól, hanem egy olyan mély választ fogsz kapni, amit lehet, hogy csak a legbelső barátainak mondanál el. Először nagyon furcsa és kényelmetlen volt, hogy az emberek ennyire őszinték, de utána felszabadító is szerintem. Tehát egy ilyen körbe olyan dolgokról beszélnek az emberek, amik a legbelsőbb gondolataik, de kimondva szerintem ennek van egy gyógyító ereje. Aki már volt ilyen helyen, az egy idő után levetkőzi ezt a félelmét, vagy azt, hogy megosztani, mert tényleg szép, és én is eljutottam addig a pontra, amikor tudtam beszélni a saját traumáimról, a saját leragadásaimról, és az egy kapocs lett végül is a szereplőkkel is, meg mindenkivel. És akkor ennek ugye a másik fokozata, vagy szintje, ugye az egyéni terápia, amikor egy az egyben van az emberre, és ott tényleg ez a visszajelzés a segítőtől nagyon fontos. Roland is olyan, hogy szerintem hatalmas szíve van, de ő azért nagyon bele tud állni az emberbe, és elmondja. Tehát ez a lényege, hogy nem hazudnak neked, hogy te hiába gondolod azt, hogy mennyire jól vagy, és azt úgy vetíted, hogy azt úgy hívják ott, hogy hasít az ember, de egy olyan kaliberű ember, mint a Roland egyből tudja. És a Szilveszternek a legelején megmondta, hogy mi lesz, és tényleg az lett. Mert ő látja azt az egót, és azért látja, mert benne volt, és ő is végigment rajta.
Azt a helyzetet választottad, hogy a Roland párbeszédeire is hagyatkoztál nagyban, tehát te nem avatkoztál bele ilyenként. Hogy volt ez folyamatában a két év alatt, és aztán hogy volt a vágóasztalon mindez, ahogyan ki kellett választani a különböző dolgokat?
Az, hogy nem avatkoztam bele, az igaz. Tehát, hogy megpróbál az ember annyira, amennyire külsőleg maradni, de igen, nincs, hogy nem tudsz beleavatkozni, hiszen én ott vagyok. Ott vagyok egy ember, aki fogja a kamerát, utána beszélgetünk, előtte is megtervezzük, hogy akkor bemehetek-e, mert nem az volt, hogy bármikor besétálhattam, hanem meg kellett kérdeznem, hogy Roland, mondjuk a keddi egyénire beülhetek, és akkor vagy az volt, hogy igen, vagy nem. Azt ő eldöntötte, hogy ők hol tartanak a terápiában, hogy mi az, ami kamera elé való, és mi az, ami nem. Szóval, hogy én nem is hiszek abban, hogy létezik olyan dokumentumfilm, amivel nem avatkozol bele. Ez a Légy a falon, szerintem ez egy ámulat, ez egy, hogy hívják, ez egy déli báb, de hogy nem létezik ez. És szerintem ez jól is van. Tehát az én személyem abszolút meghatározó volt az én kapcsolatom Borókával és Szilveszterrel, ezért annyiban próbáltam ezt érzékeltetni, hogy néha azért engem is lehet hallani, hogyha kérdezek. Nem vagyok aktív szereplője a filmnek, azt gondolom, nincs is helyem abba, de én ott voltam. A vágóasztalon meg hát 110 óra anyag jött össze, hogy azért az nem kevés, bár azt gondolom, hogy ebbe a típusú filmezésbe azért az nem szokatlan, hiszen tényleg egy követős film, de mi azért a forgatás alatt is már azért, amikor már láttuk, hogy merre megy a történet, azért próbáltunk tényleg effektíven dolgozni. Én nagyon szeretem Werner Herzognak egy mondását, hogy mondta egy interjúban, hogy mikor meghallom, hogy valaki büszkékedik, hogy 500 órát forgattam, 1000 órát forgattam, akkor így összeesek magamba, és arra gondolok, hogy úristen, hogy mi nem szemétszedők vagyunk. És nekem olyan nagy inspiráció, hogy ő tényleg egy filmét úgy le tudja forgatni, egy 70 perces filmet, hogy mondjuk 6 órát forgat rá. Ez nem sikerült, ez a tudás még nincs meg, vagy ez a tapasztalat. De hogy azért a vágásba nagyon sok irányba mehetett volna. Ott az a rendezői kéz, az nagyon érződik, hogy mi az, amit én kiemelek, és mi az, amit meg eldobok.
Visszatérünk 10 év múlva hozzájuk?
Én azt gondolom, hogy igen, nagyon szeretném. Értékes történetnek érzem azt, hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk 10 évente látod valakinek a felépülési történetét, és éppen, hogy miben van, egy kicsit bepillantasz az életébe, akkor utána kilépsz belőle, és 10 év múlva megint ott vagy. Vannak fantasztikus dokumentumfilmsorozatok, amik egy kicsit hasonló módon épültek. Úgyhogy, hogy nem tudom, azt nagyon ajánlom amúgy. 7 éves korúban kezdtek el forgatni kisgyerekekkel, egészen ilyen 50-60 éves korokig. Nem mondom, hogy ez így lesz, de nagyon szeretnék visszatérni, és Boróka és Szilveszter is mondta, nagyon szívesen vállalna.
Még csak annyit kérdeznék, hogy ugye Roland most már nem dolgozik segítőként, elment Amerikába, Boró, de haza is jött.
Haza is jött, igen.
És nagyban a többi Szilveszter sorsa is, de hogy úgy az ő helyzetük hogy van jelenleg?
Szerintem mindenki egy jó élethelyzetben van most. Boróka ugye most egyetemen, a TFN, a Testnevelési Egyetemen végzős, vagyis igazából most az interjú előtte egy nappal kaptam a hírt, hogy ugye ötössel államvizsgázott. Aztán, hogy ő merre megy, egyébként ő is pont ebbe a... Aztán, hogy a szakdolgozata pont a sportnak a hatása az addikcióra, függőséggel, tehát hogy ő abszolút belevitte a tanulmányaiba az egész tapasztalatát, és Szilveszter pedig most jelentkezik a szemmel, vejszem van, azt hiszem, addiktológiai konzulens szakra, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy sikerüljön, szerintem nagyon jó segítő fog tudni lenni, meg ő már úgy segítősködik is amúgy. Roland igen, már kapitány lett hajón, még mindig megkeresik a Boróka, hogyha valami van, tehát hogy ő azért nem tűnt el, sokan akarják, hogy visszatérjen. Nekem a belső hangom azt mondja, hogy szerintem ezért ez valószínűleg el is fog jönni, meglátjuk mikor.